Héli főpap bíráskodásának utolsó napjaiban történt, hogy a filiszteusok megtámadták a választott népet. Erre ők is hadba vonultak a filiszteusok ellen. A segítség kövénél ütöttek tábort, míg a filiszteusok Áfeknél sátoroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben. Nehéz küzdelem volt, és Izrael vereséget szenvedett a filiszteusoktól. A harcban körülbelül 4000 férfi esett el a csatamezőn. Midőn a nép visszatért a táborba, vezetőik tanácskozni kezdtek. Miért engedte meg Isten, hogy ma vereséget szenvedjünk a filiszteusoktól? Hozzuk el Silóból az Úr szövetségének szekrényét. Jöjjön közénk, és szabadítson meg ellenségeink kezéből. A nép követeket küldött Silóba. El is hozták onnan a frigy szekrényt, melynek tetején a seregek ura trónol a kerubok felett. Héli két fia, Ofni és Fineász kísérték az Úr szövetségének szekrényét. Amint megérkezett a táborba, az egész nép akkora örömrivalgásban tört ki, hogy még a föld is rengett belé. Amikor a filiszteusok meghallották az újongás zaját, tanakodni kezdtek. Mit jelent ez a nagy örömrivalgás a héberek táborában? Mihelyt megtudták, hogy az Úr szekrénye érkezett meg a táborba, rémülten mondták egymásnak, az ő Istenük itt van a táborban, majd jaj veszékelni kezdtek. Jaj nekünk, mert nem volt ekkora újongás sem tegnap előtt. Jaj nekünk, hogyan szabadulhatnánk meg ennek a hatalmas Istennek kezéből. Hisz ő az az Isten, aki oly sok csapással sújtotta az egyiptomiakat a pusztában. De ti, filiszteusok, legyetek bátrak és igazi férfiak, hogy ne kelljen szolgálnotok a hébereknek, mint ahogy azok nektek szolgáltak. Harcoljatok férfiakhoz méltó módon. Meg is ütköztek a filiszteusok, és úgy megverték az izraelitákat, hogy mindenki hazafelé menekült. Igen nagy volt a vereség. 30 000 gyalogos esett el Izraelből. Héli két fia, Ofni és Fineász is a halottak között volt, sőt, a fricekrény is az ellenség kezébe került. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen
az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy leprás jött Jézushoz, térdre borult előtte, és így kérlelte, ha akarod, te megtisztíthatsz engem. Jézusnak megesett rajta a szíve, kinyújtotta a kezét, megérintette, és azt mondta neki, akarom, tisztulj meg. Erre rögtön elmúlt a leprája, és megtisztult. Jézus szigorúan ráparancsolt, azonnal elküldte, és így szólt hozzá, nézd, senkinek se szólj erről, hanem menj, mutasd meg magadat a papnak, és a tisztulásodért ajánld föl a Mózes által rendelt áldozatot, bizonyságul nekik. Ő azonban alig, hogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot. Emiatt Jézus nem mehetett többé nyilvánosan a városba, inkább távolabbi, elhagyatott helyeken tartózkodott. Mégis mindenünnen özönlöttek hozzá az emberek. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus!
Kedves testvérek, térdre borult előtte és kérlelte, írja az evangélista. A leírásból nyilvánvaló, hogy ez a beteg és kitaszított ember már hallott az Úr Jézusról és irgalmas tetteiről. De az Úrban nem csak a reménytelen helyzetének megváltoztatóját látta, hanem a gyógyulás lehetősége mellett azt is felfedezte, hogy ő valóban Isten küldötte. És ez nem csupán a térdre borulásából látszik. Az emberek, ha nagyon akarnak valamit, hajlandók ilyen istenítő gesztusra bárki előtt is. Újabban szinte divat a leánykérésnél az a módja, hogy lehetőleg úgy, hogy országvilág láthasson. Jó lenne persze tudni, hogy az ilyen szimpadiasan kezdődő házasságok később mi lesz a sorsa. Ez a leprás is könyörög, de úgy tűnik, hogy nem kétségbe esetten vagy erőszakosan, hanem annak tudatában, hogy akihez fordul segítségért, az Isten fia. Erről a külső gesztus mellett többet árulnak el a szavai. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ezekből a szavakból kiderül, hogy az Úr Jézust nem csodadoktornak vagy valamiféle rendkívüli javas embernek tartja, hanem olyan valakinek, akinek természet fölötti hatalma van. Mondhatjuk, hogy a térdre borulása nem a könyörgésé, hanem sokkal inkább a hódolat gesztusa volt. Ezzel tehát nem kicsikarni akarta a meggyógyítását, hanem valóban Krisztus kezébe helyezte az élete megváltoztatását és gyógyulását. Nem ismerjük ennek a leprás embernek az előéletét. A közvélemény a leprát isteni büntetésnek tekintette valami titkos, súlyos vétek megtorlásaként. De lehet, hogy ez az ember nem is volt bűnös, de beteg lett, és hordoznia kellett nem csak a betegség súlyát, hanem a megbélyegzés és kizárás minden nyomorúságát is. Nem a büntetés kirovásában, hanem éppen az Úr Jézus gyógyításában látta Isten működését. Nem a büntetésben, hanem az irgalomban és a segítésben. Ezért fordult az Úrhoz bízva abban, hogy ő is irgalomra talál. Talán megtudta, hol szokott az Úr Jézus egyedül imádkozni, és ott kereste fel őt. Erre utal az evangélista kifejezése, hogy egy leprás jött Jézushoz. A városban nem mehetett be, de még ott sem találkozhatott vele, ahol mások is jelen voltak. Ilyen módon próbálhatott hozzá közel jutni. Bizalma és kitartása, hitvallása és kérése meg is kapta jutalmát. Kért és kapott, keresett és talált. Térdre hullása a teremtő hatalom elismerése volt, mint egy annak a külső kifejezése, ez a gesztus, amit Keresztelő János mondott az Úr Jézussal kapcsolatban. Nekem kisebbednem kell, neki pedig növekednie. A térdre rogyó ember elismeri a maga tehetetlenségét, és fölnéz arra, akinek van hatalma cselekedni. És pontosan ezt ismeri el a szavaival is, ha akarod, megtisztíthatsz. Nem csak, hogy hatalma nincs a betegség fölött, de még lehetősége sincs neki semmire, mert a társadalom kivetettje. Teljesen kiszolgáltatott és könyörületre szoruló. Éppen ennek tudatában mondja, ha akarod. Nem követelődik és nem az erőszakos, tolakodó módján közelít az Úrhoz. A maga nyomorultságát tárja Krisztus elé, akiről tudja, hogy irgalmas és megértő. Még csak nem is könyörög, tudja, hogy nem a szavakkal kell meggyőzni az Urat, elég a bizalom és az őszinte odafordulás. És ez a gesztus eredményes is, mert az Úr Jézus is egy szokatlan gesztussal válaszol, megérinti a leprást, az érinthetetlen embert. Ez a momentum is azt mutatja, hogy csak kettesben vannak, szemtanúk nélkül. Az Úr erre a megrendítő bizalomra hasonló bizalommal válaszol, hiszen ez az érintés többet jelenthetett a leprás ember számára, mint másnak a baráti ölelés. Mintha Michelangelo freskójának a teremtésnek jelenete kelne itt életre. Isten kinyújtott keze megérinti Ádámot, és életet áraszt belé. Itt pedig Krisztusnak a kinyújtott keze árasztott új életet abba, aki a teljes reménytelenségben volt eltemetve. Akarom, tisztulj meg! És ez az érintés és a hozzáfűzött szó valóban új életre kelti a szerencsétlent. Nem csak a betegség szenvedéseitől szabadul meg, hanem visszatérhet családjához, és újból tagja lehet az emberi közösségnek. Ám ez az érintés nem csak e világi dolgokat eredményez, hanem ezzel lelkileg is magához köti őt az Úr. A tiltás ellenére is híresztelni kezdi gyógyulása történetét. Nem azért, hogy maga legyen híressé, hanem hogy az ő gyógyulása hitet ébresszen mások lelkében is. Tudják meg, hogy amit azelőtt csak félve remegve gondolt, de senkivel nem mert közölni, kirekesztett volt amiatt, az maga az igazság. Krisztusban isteni hatalom lakozik, és Krisztusból isteni erő árad. Életet fakasztó irgalom az, amivel az emberek között jár. Azért van itt valamiféle ellentmondás is. Ha ez az ember valóban úgy tartotta, hogy az Úr Jézus isteni hatalommal cselekszik, és szavának rendkívüli ereje van, hogyan merészelte megszegni az Úr Jézus szigorú parancsát? Hiszen ezt olvassuk, szigorúan ráparancsolt, nézd, senkinek se szólj erről. Ő pedig alig, hogy elment, híresztelni kezdte a dolgot. Talán még a pap fölmentő és visszafogadó nyilatkozatát sem kapta meg, amikor már nagy lelkesedéssel beszélt Krisztus isteni hatalmáról. Ha belegondolunk, nem csodálkozhatunk azon, hogy szinte szétveszítette őt az öröm és a hála. Mivel tudta volna viszonozni ezt a mérhetetlen kegyelmet, mint azzal, hogy másokkal is közli az örömét és tanúságot tesz az Úrról? Az Úr Jézus szigorú parancsa. Ez a meggyógyított ember tisztában volt azzal, amit tett. Mindenféle tilalmat megszegve egy egészséges emberhez ment oda. Nem csupán a közelébe, mint a figyelmeztető kiáltozás nélkül, hanem egészen közel és a lába elé borult. Ezért megkövezés járna, és azon sem csodálkozhatna, ha az Úr fölháborodottan fölpattant volna, elrohant volna a közeléből, vagy éppen föllármázta volna a várost. De a maga merész próbálkozása, erre nem csak irgalmas tekintet volt a válasz, hanem az Úr meg is érintette őt, ami szintén abszurdum. És ebben a pillanatban meg is gyógyult. Jól tudja, hogy mindketten megsértették a törvényt. Ha eddig és ezekben nem ragaszkodtak a törvényekhez, a továbbiakban ugyan miért kellene azt szó szerint értelmezni? Különben is, hiába nem szólna senkinek, a pap biztosan tudakolná tőle, hogy miként sikerült meggyógyulnia. Valami elfogadható magyarázattal kellene szolgálnia. Nem egyszerűbb, ha az igazságot mondja ki, amikor minden vágya is éppen ennek a kihirdetése volt. A következményekkel mit sem törődve hirdette azt, amit szíve szerint hirdetnie kellett. Jézus parancsa ellenére a lelkében ez isteni kötelezettségnek tűnt. Térjünk még vissza az Úr Jézus gyógyító szavához, akarom, tisztulj meg. Más gyógyításoknál is előfordul, hogy az Úr Jézus parancsol a betegségnek, mint egy személynek tekinti a betegséget, amit ki kell parancsolni az emberből. Ezek a megfogalmazások világossá teszik, hogy Krisztus számára a gyógyítások annak a pimasságnak a megtorlásai, amivel a kísértő őt a pusztában megközelítette. Ott azzal végződött a próbálkozás, hogy ráparancsolt, takarod sátán, uradat Istenedet imádd. Minden emberi szenvedésben és nyomorúságban a gonosz pimasz vigyorgását láthatta az Úr. Ő, aki igazán ismerte Isten eredeti tervét, hiszen ő általa és ő érte lett teremte az ember, sőt ő maga a mintaképe, ami ennek hasonlatosságára lett teremtő az ember, a bajokban valamiféle hegyke kihívást látott a gonosz részéről. Annak ismételgetése lehetett számára minden emberi szenvedés, hogy én kaptam minden hatalmat és dicsőséget. Éppen ezért újból és újból meg kellett mutatnia az isteni hatalmát, és győzedelmeskednie azon, aki magát a világ urának gondolta. Akarom. Ez az Úr Jézus részéről nem valami erőfeszítés megnyilatkozása, mintha minden erejét össze kellett volna szednie a győzelemhez. Egyáltalán nem. Ez ugyanannak a könnyedségnek és isteni elhatározásnak a megnyilatkozása, mint amit a Teremtés könyve említ, Isten szólt, legyen világosság. És ott sem, itt sem az erőfeszítés, hanem az eltökélt akarat szóbeli megnyilatkozása ez. Hiszen Isten számára nincs más, mint igen és nem. Ő nem tétovázik, nála nincs talán, ő nem latolgat és morfondíroz, hanem akar, és ez már maga a cselekvés is. Pontosan ezért várja el tőlünk is a képmásaitól, ahogyan a hegyi beszédben tanította, beszédetek legyen igen, igen, nem, nem. Ami ezt meghaladja, az a gonosztól van. Ez az akarom válasz az ember hitére, megerősítése annak, hogy aki Istenben bízik, az nem csalatkozik. A leprás kérése, ha akarod, annak a megnyilatkozása, amit majd valamennyiünknek tanít az Úr Jézus az imádságban, legyen meg a te akaratod. És az ő válasza, akarom. Isten irgalmának a megnyilatkozása ez. Mert Isten a javunkat akarja, föl akar emelni és üdvösségre vezetni. A leprás története elgondolkodtató számunkra, minket nem csak megérint az Úr, hanem mi magunkhoz is vehetjük őt az eukarisztiában, vagy köztünk van, ahol ketten-hárman összejövünk. Van-e ilyen hatása mindennek az életünkre, mint ami a leprás megérintése nyomán végbe ment? Van-e bennünk mindennek újjáteremtő ereje? Azt nem gondolhatjuk, hogy talán kifogyott az Úr ereje, ezért nem fog rajtunk. A hiba csak az lehet, hogy valamilyen módon földelve vagyunk, és elvezetődik a krisztusi energia más dolgokra. Földelve, mert számunkra az e világiak, a földiek a fontosak, vagy éppen azt nem fogjuk föl, hogy átvitt értelemben leprások vagyunk, könyörögnünk kell. Szeretnénk élvezni a gyógyító hatást, nem kell más tennünk, mint térdre borulnunk, és szívból kimondanunk nekünk is, ha akarod. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.